Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap prédikációs alapigéjét Lukács evangéliumából, a 15. fejezet 11. versétől kezdve a következőképpen. Azután így folytatta Jézus: egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Amikor a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt, ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egy héttel ezelőtt azt említettem a mai vasárnapi igével kapcsolatban, hogy úgy érzem, és egyre inkább így gondolom, hogy nincs még kiaknázva a számunkra. Valószínűleg tartom, hogy a tékozló fiú példázatából életünk végéig tudunk meríteni, vagy kicsit világiasabban szóval profitálni. És ez igazi profit. Nincs az a számú Biblia óra, nincs az a számú istentisztelet, amelyen részt tudnánk venni, hogy kimerítsük mindezt, ezt a példázatot. Mert miről tanulunk róla? Mit tanít Jézus ebben a példázatban? Egyrészt Istenről tanulunk. Milyen az Isten? Elenged. Olyannyira szeret, hogy nem tart vissza. Aztán visszavár. Aztán megbocsát. Sőt, utána megy az elveszettnek. Utána megy a mérgelődőnek. Kérlel. örül a tékozló fiával, aki meghalt és feltámadott. És remél, hogy visszatér a fia. Sorolhatnánk még. Mi mindent tudunk meg, hogy milyen az Isten. Aztán sok mindent megtudunk magunkról is, az emberről. Az ember olyan, akinek elege van mindenből. El akarja hagyni a házát. Elmegy. Eltávolodik. Ugyanakkor reménykedik, bízik önmagában. Aztán pedig összeomlik. Magába roskad. Haza próbál találni, és nem érzi, nem értékeli magát kellőképpen. Hiszen azt mondja, én már csak egy béres lehetek. Az önértékelés lecsúszott a padlóra. Nem veszi észre az apja hozzáállását, hogy ő fiaként veszi körül, nem tekinti a bűnösségét. Aztán összeütközésbe kerül a testvérével, a jó testvérrel, a jó fiúval, aki viszont milyen, mit tanulunk szintén magunkról, büszke, önmagát dicsérő, állandóan azzal van tele a szíve, hogy ő mit ért el ebben az életben, mit tett le az asztalra, hogy ő milyen hűséges volt, hogy ő végig kitartott, úgymond az egyháza mellett, hogy ő mennyire szolgálatkész volt, de ugyanakkor mennyire keserű, mennyire elégedetlen az élettel, és azt mondja, milyen mostoha volt a sors hozzám, pedig én mi mindent megtettem az Istenért. Hát körülbelül ennyi, nagyon röviden, amit tanulunk, de nyilván nem tudom kiaknázni most sem, ebben a prédikációban sem ennek a példázatnak a mondani valóját, de vigyük magunkkal és gondolkodjuk végig, gondoljuk tovább. Érdemes tovább tanulni belőle. Milyenek vagyunk, milyen az Isten. Látunk benne tehát olyan embert, aki eltávolodik, látunk benne olyan embert, aki összeomlik, látunk olyan embert benne, aki közeledik az Istenhez, és látunk olyan embert, aki az Isten közelében, közvetlen közelében van, és elveszett, és haragvó, és keserű. Fel lehet térképezni, hogy milyenek vagyunk mi ezek közül. Mindenféle típusú ember itt van, belesűrítve ebbe a példázatba. Eszembe jut erről az, hogy 10 évvel ezelőtt kaptam egy nagyon megható levelet. 10 év az egy nagyon jelentős esemény volt, hiszen akkor kellett költöznünk. És amikor valaki megtudta itt, hogy ide fogunk költözni, akkor azonnal mi jutott eszébe neki? Az, hogy jól tudjam gondját viselni minden egyes családtagjának. És ezért ő fontosnak érezte azt, hogy leírja, hogy az én fiam itt és itt tart a hit útján, nagyon langyos, jó lenne, hogyha forróbbá lenne az Isten követésében. A felesége az viszont jó helyen áll. Ő már megtapasztalta, milyen az, amikor visszafogadja a mennyei atya. Az egyik unokám itt tart, a másik unokám ott tart. Az ember sok minden miatt szokott aggódni. Ez az ember azért aggódott, hogy hol tartanak a családjának a tagjai az Isten hitben, Jézus követésében. És meg kell mondanom, hogy jól látta, jól tapasztalta. És az volt előtte, hogy hogyan tudom majd én minél jobban segíteni őket ezen az úton. Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen sok mindenért szoktunk mi aggódni, mert ugye nagyon sok dolgot szoktak az orvosok már kihámozni a vizsgálatokból, hiszen olyan dolgot látnak meg röntgenen keresztül, ultrahangon keresztül, amelyeket korábban mondjuk nem. Képesek az orvosok már arra is, hogy ultrahangos vizsgálat révén a frissen megszületett kisbabát is azonnal elemezzék, és megállapítsák, hogy hát az egyik veséje picikét kisebb, mint a másik, aztán ilyen és ilyen elváltozás van itt és itt. Teljesen rá tudják hozni a frászt az örülő édesanyára. Aztán persze azt mondják, hogy ja, hát lehet, hogy ebből majd valamikor 60 év múlva lesz valami probléma. Aztán az ember nem tudja, hogy egyáltalán 60 év el fog-e telni mondjuk egy ember életében. De ugye itt már érezzük, hogy nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok a holnapért. Vagy valaki megtudta, hogy a szívénél egy elváltozás van, mindjárt rájött, hogy ugyanez az elváltozás van, mint az én édesapám szívével. Orvos azt mondja, hát ezzel még el lehet vígan élni 20-30 évig is. Igen ám, de hogyha az ember nem Jézusra néz, akkor mit csinál? Elkezd aggódni. Elkezd félni. Na így jutott eszembe nekem ez a kedves hívő testvér, hogy neki nem az volt a legfontosabb, hogy ő, mint idős ember, mi miatt kell, hogy aggódjon, mert hogy rendetlenkedik neki ez a testrésze, vagy az a testrésze, hanem ő inkább az új szív miatt aggódott. Nekünk nem amiatt kell aggódnunk, hogy ez a szívünk, ez most meddig fog működni, vagy nem. Nekünk az új szívünk miatt kell aggódnunk. Mert itt ez van a középpontban, a példázatban. Hogy új szíve legyen a tékozló fiúnak, új szíve legyen az idősebbik fiúnak. Az egyiknek azért, mert eltékozolta, ma mindjárt megnézzük, hogy mit. A másiknak is azért, mert eltékozolt valamit. Hiába volt ott közel a családi házhoz. Mi egyébként többségében szerintem már tudjuk, mert annyi prédikációt már hallottunk a tékozló fiúról, az idősebbik fiú vagyunk, közel a tűzhöz, közel az Istenhez. De nézzük meg először, hogy mi volt az, amit a fiatalabbik fiú elkért, kapott és eltékozolt. Amikor megnézzük az eredeti szöveget, a görögöt, akkor abból kiderül, hogy a fiatalabbik fiú, amikor így szól az apjához, hogy atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét, akkor a vagyont, azzal a szóval fejezi ki a görög, hogy úszia. Ez azt jelenti, a lét, a lényeg, a létezés, az élet gazdagsága, sőt, az élet értelme. Add ki nekem a magát, az én létemet, az életemnek az értelmét. Miért vagyok én? Hallatlanul megdöbbentő, hogy folytatódik. Megosztotta közöttük a vagyont. Itt nem az úszia szerepel. Itt a biosz szerepel. Biosz, amiből a biológiai szavunk származik, azt jelenti szó szerint a vagyon az élet fenntartásához, a megélhetése szükséges vagyon, sőt, küzdelmet jelent, ami azt a tevékenységet jelenti, amely során az ember kiveszi a természetből, amire szüksége van, vagy úgy érzi az ember, hogy szüksége van a megélhetéshez. Ebben a küzdelemben vagyunk mi. Kivegyük a természetből, amiből úgy gondoljuk, hogy élünk. Miből élünk, szoktuk is mondani. Hát a bioszból élünk, a pénzből élünk. A másik vagyon az az úszia. Maga a lét, maga az élet gazdagsága és értelme. Mi az eredménye az egésznek, az egész történetnek? magával viszi a bioszt, az úsziát nem tudja magával vinni, mert az élet értelmét az ember csak idővel tudja megérteni, ahhoz bölcsességre van szükség, azt nem lehet csak úgy kiadni, megfogni és odaadni a gyerekünknek. Az nem olyan. Ezt nem tudta magával vinni a fiú. Magával vitte a bioszt, a matériát, és mi történik ez? Elfogy, szétforgácsolódik. De ő azonosítja a matériát, a bioszt az élete értelmével. És ez a tragédiája. Számára nem más az élet értelme, mint a javaknak a megszerzése. De ő ezeket a javakat eltékozó, és ekkor jön rá, hogy nincs az életének értelme. Lényegében ezt éli át a mai ember is, azóta is. Maga a biosz lesz az élete értelme, és eközben elveszíti az úsziát, az értelmet, a lényeget. Zárójeles megjegyzés, nem véletlen, hogy a visszaút sok esetben, az Istenhez való visszaút sok esetben az evangéliumban úgy jelenik meg, hogy oszd szét a bioszt, oszd szét a vagyont. Nagyon sok esetben csak úgy lehetséges visszatérni az Istenhez, hogyha az ember azt, amiben a reménységét vetette, a pénzt, amitől az életet gondolta, szétosztja. És itt nem valamiféle átvágásról van szó Jézus szájából, amikor azt mondja, hogy menj és oszd szét a vagyonodat. Nem arról van szó, hogy mint az egyház most itt meg akarja fejni az embereket, szüksége van a pénzre, szó sincs róla. Nem. Nekem van szükségem arra, hogy lemondjak a vagyonom egy részéről, mert akadállyá vált az Istenhez vezető úton. Nekem akadály. Nekem embernek akadály. Mi az idősebbik fiú vagyunk, többségében, akiről azt tudjuk, hogy szintén elveszett, semmiképpen sem van közelebb az Istenhez, mint a tékozló fiú. A tékozló fiú fizikailag távolabb volt, az idősebbik fiú lelkileg volt távolabb. Nincs igazán különbség. Ezért szoktam mondani, hogy ha valaki, mert a fiatalabbik fiú mondjuk azokra jellemző, azokat testesíti meg, akik úgy mondják, hogy hát ők nem járnak templomba, ők nem vallásosak, őket nem így nevelték, stb. Stb. De lelkileg lehet, hogy ő közelebb van, mert vágyódik a végén legalábbis, realizálódik benne, hogy hol van, és vágyódik az Istenhez. A másik, a tékozló fiú, a fiúnak a bátyja, azok mi vagyunk, akik itt vagyunk a közelében, de ugyanakkor örömtelenül. Ugyanakkor eltékozolva a reménységünket, a békességünket, az örömünket, tehát lelkileg eltávolodva, fizikailag közel, de lelkileg távolabb. Kik azok? Azok, akik később távolodnak el a gyülekezettől. Ott vannak, de aztán utána jön valami, amiatt ott hagyják. Vagy nem biztos, hogy ott hagyják. Lehet, hogy itt ülünk még, de tele fásultsággal, keserűséggel. Nem látjuk értelmét a szolgálatnak, nem látjuk értelmét, örömét, végképp nem érezzük annak, hogy az Istenhez tartozhatunk. És nem tudjuk átélni azt, amikor megtér egy távolról érkező valaki. Nem tudjuk átélni az örömet, miért? Miért nem tudjuk átélni az ő megtérésnek, újjászületésnek az örömét? Hát mert nem éltük át a megtérés az újjászületést. Ennyi a nyitja. A tékozló fiú bátyja ezt még nem élhette át. Benne még nem tudatosult az, hogy ő nagyon is eltávolodott az Istentől. Nagyon is eltávolodott az apjától. És ezért fogalmazódik meg benne ez a keserű gondolat, amellyel vádolja az öccsét, és nem hajlandó bemenni az öröm lakomára. Igazából azt lehet mondani, hogy ebben is megvan a rend, mert tudnunk kell azt, hogy minden beleilleszkedik az Istennek a rendjébe. Ebben is megvan a rend, tudnék visszakapja a kisebbik fiú, a megtért fiú, az újjászületett gyerek, visszakapja azt a szeretetlenséget, amellyel ő volt az apja felé. Nem tudom, belegondoltunk-e már abba, hogy amikor kapunk valamilyen szeretetlenséget, kapunk valamilyen pofont az élettől, hogy ez nem illeszkedik valahogy bele a rendbe? Vagy csak arra gondolunk, hogy micsoda igazságtalanság. Azt gondolom, hogy a példázat erről is beszél, hogy benne van a rendben az, hogy amit elkövettünk, még akkor is, hogyha megbocsáttatott a bűne ennek a tékozló fiúnak, azért érződik a bűnnek a súlya. Érződik a bűn súlya, a bátyja haragján, keserűségén keresztül. El tudjuk-e fogadni ezt, hogy minden benne van az isteni rendben? Ezzel kapcsolatban olvasom Ákosnak a gondolatát, felteszik a kérdés egy keresztény lapban neki. Azt mondják, ez a kérdés hangzik el, hogy szokás szapulni a mindenkori mai fiatalokat. Régen minden jobb volt, a gyerekek is jobban viselték magukat. Te mit gondolsz a mai fiatalokról? Ákos, gyermekeink hibái a mi hibáink gyermekei. Még egyszer elolvasom, mert nagyon fogós. A gyermekeink hibái a mi hibáink gyermekei. Tehát nem szabad szapulni a fiatalokat, hanem jobban szeretni. A szülők általában munkába felejtkeznek, így sokkal kevesebbet törődnek a gyermekeikkel, mint kéne. A legtöbb szülőre ez igaz, rám is. Következő kérdés. Manapság eléggé kilátástalannak tűnhet egy tinédzser számára a keresztény életforma. Az őket körülvevő hatások többsége a kereszténységgel gyökeresen ellentétes üzeneteket fogalmaz meg, ráadásul óriási vehemenciával. Mit tanácsolsz nekik? Mit mondasz a saját gyermekeidnek? Ákos, hiába dumálok bármit, csak azt fogadják el, amit közösen megélünk a szabályokból és a szépségekből. Ami csak szólam, de nem telik meg tartalommal, az meg is marad ezen a szinten. Ha folyton arról beszélek, hogy ki kell fűzni a cipőt, mielőtt levetjük, de én mégis lerúgom magamról, a gyermekem is ugyanezt fogja tenni. A mi életünknek a gyümölcse az, amit tapasztalunk a hozzánk tartozók fiatalabbak részéről. Nem tud örülni az idősebbik fiú az apjánál. Ez megint egy megdöbbentő dolog. Nem tud örülni az apjánál. Én azt a kérdést teszem fel, hogy vajon mi tudunk-e örülni az Istennél? Tudunk-e vele együtt örvendezni? Vagy inkább azt a kérdést teszem fel, hogy mi hol örülünk igazán? Hol tudunk úgy kibontakozni igazán és örülni? Én azt tapasztalom, hogy az emberek, amikor örülni szeretnének, akkor általában valamilyen bulit szerveznek. Olyat, amiből kimarad az Isten. Nem tud az ember úgy örülni, hogy az Istennel együtt. Csak úgy tud örülni, hogyha használ valamilyen szert, ami feloldja benne a gátlásokat, mert valahogy ott van az emberben az, hogy enélkül nem megy, mert valahogy felejteni kell a bűnt, valahogy felejteni kell mindazt, ami miatt szégyellem magam, és erre kell valamilyen szer. A tékozló fiúnál más a helyzet. Ő azért mer örülni, azért tud örülni, mert igazi, felszabadító bűnbocsánatban részesült. A báty még nem. Ő még nem tud örülni. Ő nem megy be. Még azt sem gondolja, hogy majd ott a bor, majd a gátlásokat felszabadítja. Azt mondja, nekem így nem kell. Idegenül érzem magam ebben a forgatagban, ebben a buliban. Az én kérdésem az, hogy akarsz-e együtt örülni az Istennel, az apával? Hogy összeomlottál-e már a bűnei súlya alatt, mert akkor mit tesz? Akkor eléd szalad. Vagy pedig nem bírod már a tűrhetetlen eseményeket és a békétlenséget magadban. Akkor mit csinál? Akkor utánad szalad. Egy biztos, hogy nem tudsz menekülni tőle. Mindenképpen találkozni fogsz vele, és ez semmiképpen sem fenyegetés. Ez egy óriási örömhír, hogy az Isten vagy eléd szalad, vagy utánad szalad. De hogy nem fog hagyni, az 100%. Erről beszél a tékozló fiú példázata. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te vagy az, akitől nem szabadulhatunk, és ez nagyon jó dolog, hiszen te vagy az öröm, a békesség forrása, te vagy az, aki bűnbocsáttal fordulsz felénk, aki igazi örömöt, igazi felszabadultságot tudsz ajándékozni. Segíts, Urunk, hogy mi magunk is meglássuk ebben a példázatban, mint tükörben saját magunkat, magunkra ismerjünk, hogy hol tartunk, merre haladunk, és ugyanakkor segíts arra is, hogy felismerjünk téged, hogy te hogyan viszonyulsz ebben a helyzetben hozzánk, hogyan remélsz, hogy visszatérünk, vagy hogyan kérlelsz, hogy örüljünk együtt a megtérővel, hogyan engedsz el, ha éppen úgy gondoljuk, hogy szeretnénk inkább itt hagyni mindent, és hogyan fogadsz vissza? Hogyan tekintesz ránk, mint királyi gyermekekre, mint Isten gyermekeire, hogyha végre rászántunk magunkat, hogy hozzád megyünk? Kérünk, hogy ha így van, akkor hadd tudjuk mi is magunkat úgy értékelni, ahogyan te értékeltél bennünket, és önmagadat adtad értünk. Amen.